Lengyel Donát atya konferencia beszédét hallják a családról, amely a Budapest Városmajori templomban hangzott el szeptember 7-én.
Kedves testvéreim, először is egy pár mondatban bemutatkoznék. Donát atya vagyok innen a szomszéd várból, Pasarétről, és azért is kedves így ez a templom, és ámulok és bámulok, bár voltam már benne többször, de ugyanaz a stílusú, ugyanaz az elrendezésű, mint a mi pasaréti templomunk. Ami magamról még elmondanék, hogy 6. éve vagyok itt Pasaréten, előtte több helyen voltam, vidéken, Gyöngyösön, aztán voltam 7 évet kint a kárpátaljai misszióban, aztán voltam az Alföldön, Szegeden, és végül aztán itt kötöttem ki, ugye pappá szentelésemnek a helyszínén, és ez valahogy itt a növendékházban ez megadja talán egy kicsit a hangulatát is annak, hogy valaki azon a helyen káplán, ahol az ifjúság nevelődik, ahol az utánpótlás van jelen. A munkámhoz tartozik, hogy káplánként nagyrészt felnőtteket hitoktatok, és emellett a korányi kórháznak vagyok a kórház lelkésze. Nagyjából ez az, amit úgy el szerettem volna magamról mondani, és Zoltán atya felkérésére elvállaltam a mai estét, és nem a megadott témában, hanem rám bízta a családdal kapcsolatos témát, és a következőt választottam, vagy a következőre gondoltam. A mottója, amiről beszélni szeretnék nektek, kedves testvéreim, az a nászáldásból, a házasságkötés szertartásának a nászáldásából egy idézet, ami így hangzik: a te dicséretedet zengjék az örömben, téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mindig mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek. Hát először is elgondolkodtató ez az idézet abból a szempontból, hogy amikor két ifjú ide merészkedik az Isten színe elé, és azt mondja, hogy azt próbálja kimondani gyönge emberi szóval, hogy holtomiglan, el nem hagylak téged semmiféle bajodban, Isten engem úgy segíjen, akkor az egyház megtoldja ezekkel a szavakkal az ő gyönge emberi szavukat, bátorítja, vigasztalja őket, hogy a te dicséretedet zengjék az örömben, téged keressenek a bánat idején, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek. Egyszer egy férfi, akinek tönkrement a házassága, azt mondta nekem nagy szomorúan, vártam, hogy hogy fogja majd fényezni magát, meg hogy fogja majd magyarázni a bizonyítványát, és egy nagyot tévedtem, mert nagyon alázatosan és nagyon csendesen csak ennyit mondott: atya, házasságkötéskor bent hagytuk az Istent a templomban. Milyen megdöbbentő önvallomás ez. Azt hiszem, hogy ehhez több nem is kell. Mert hiszen, hogyha valaki összeköti az életét, akkor lehet polgárilag házasságot kötni, és kapunk róla egy papírt, ami egy kétoldalú szerződés, amit lehet betartani, meg be nem tartani. De amikor ide merészkedik valaki az Isten színe elé, akkor egy különleges áldást kér, mert nem ketten vannak immár többé, hanem az Isten is ott van velük, az Isten szeretete, már ha beengedik az életükbe. És igazából, amikor így végig gondoltam azt, hogy miről is beszéljek most ezen az estén a magyar családokért, aggódva, bátorítva és vigasztalva őket nehézségeikben és mellettük lévén az örömben, akkor jutott eszembe ez a gondolat, hogy igencsak érdemes végig gondolni ezt a gondolatot. Szerzetesként, amikor növendék voltam, megtanítottak bennünket a lelkirodalomban egy-két dologra, megalapozták az életünket, és megtanították velünk a ferences rózsafűzérnek a titkait, ez az örömnek a titkai, és aztán valahogy az életünk során ez a ferences rózsafűzér esetleg nagy ünnepeken úgy elővesszük, aztán ki is kell kotorázni ezeket az örömnek a titkait, de ezt most elővettem, és erről is ejtenék néhány szót, és ejtenék majd egy másik szerzetesrendnek, pont egy kicsit az ellentét párképpen, a szervitáknak, akik a fájdalmas anya tiszteletét terjesztették, vagy terjesztik a világon a fájdalmas rózsafűzérükről. És tulajdonképpen ennek a kettősségében szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Amikor a ferences örömről és derűről beszélünk, akkor ismerősek lesznek nagyjából ezek a titkok, hiszen a normál, idézőjelbe vett normál rózsafűzérnek az örvendetesből és a dicsőségesből vannak összerakva, kiegészítve még egy kicsit. Hát ez a, és ráadásul ez is 7/10, mint a szervitáknak a fájdalmas rózsafűzére. Ez a 7 titok a következő, vannak benne ismerősek is, meg vannak benne kevésbé ismerősek is. Kit te szeplőtelen szent szűz a Szentlélektől örömmel fogadtál. A második Erzsébetet látogatván örömmel hordoztál. A harmadik örömmel a világra szültél. A negyedik, ez ismeretlen lesz, a három királynak imádásra örömmel bemutattál. Az ötödik, kit te szent szűz a templomban örömmel megtaláltál. A hatodik, midőn halottaiból föltámadott legelőször örömmel láttál. És a hetedik az egy összevont titok, aki téged szeplőtelen szűz örömmel fölvett a mennybe, ott ég és föld királynőjévé koronázott. Ezek az örömnek a titkai az életben. És akkor nézzük meg a fájdalmasnak a titkait, mint egy kontrasztképpen. Így hangzanak. Kinek bemutatásakor Simeon megjövendőlte, hogy tőr fogja átjárni lelkedet. A második, kivel Egyiptomba futottál. A harmadik, kit három nap bánkódva kerestél. A negyedik, kit a nagy keresztet megterhelve a Kálvária hegyére menni láttál. Az ötödik, kit fölfeszítetni láttál. A hatodik, kinek holt szent testét öletbe helyezték, és a hetedik, kit a sírboltba tenni láttál. Íme az örömnek és a fájdalomnak a titkai. De miért is veszem én elő ezt, amikor a családról szeretnék beszélni? Elhangzott ugye a nászáldásban, hogy téged keressenek az öröm idején, és hozzád forduljanak a bánat idején. A te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején. Hogyha végig hallgatjuk ezeket a titkokat, akkor azt veszük észre, hogy az életünket át és át szövi az öröm és a bánat. De jó lenne az, hogyha tudnánk, hogy mi vár ránk. Ugye, milyen jó lenne, sokszor milyen jó lenne, ha tudnánk, hogy mi lesz a következő lépés. Jó lenne tudni, hogy öröm fog-e érni bennünket, vagy bánat. De amint a titkokat hallgattuk, kedves testvéreim, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy bizony a szűzanyának az utolsó négy az egy napon éri a szűzanyát, nagypéntek sötétségében. Úgy láthatjuk, hogy ez nem egészen így működik, hogy öröm-bánat fölváltva jön az életünkben, hanem van, mikor örömteli események elé nézünk, és van, mikor bizony hosszú-hosszú időn keresztül fájdalmas dolgok is érnek bennünket. De az életünk akkor is az örömből és a bánatból szövődik össze. És még valami történt, hogyha ezt a titkokat jól megfigyeltük. Az történik, hogy a fájdalmas titkok csak a földi életünket érintik. Ezzel szemben az örömteli titkok pedig rámutatnak a teremtő, bennünket szerető Istenre. Az első rámutat arra, hogy akit te szent szűz, a Szentlélektől örömmel fogantál. Vagyis rámutat az emberi életnek a szentségére, hogy az már a fogantatással kezdődik. És a végén pedig a hetedik titok mire mutat rá? A halálon túl arra mutat rá, hogy aki téged szent szűz a mennybe örömmel felvett, és ott menny és föld dicsőséges királynőjévé koronázott. Vagyis nem csak az emberi életnek a születéstől a halálig tartó földi pályájára utal az örömnek a titkai, hanem rávilágít arra, hogy az öröm előtt már ott vagyunk az Isten tervében, azzal, hogy akit te szentszűz örömmel fogantál a Szentlélektől, és ott van az, hogy a halál után ott van a föltámadás, és ott van az, hogy aki téged szentszűz a mennybe fölvett, és ott ég és föld királynőjévé koronázott. Aztán a másik, meg rádöbbenhetünk arra, kedves testvéreim, hogy a világ levágta ezt a természet feletti szállat, az ember élet elejétről is, meg az ember életnek a végéről is. És azt mondja, hogy megszülettünk, meghalunk, és carpe diem, éld a magad életét, önző módon, mást letiporva, mással nem foglalkozva, csak a saját előre meneteledre, a saját sikereidre, a saját pénzügyi dolgaidra gondolj. Levágta a természet fölötti szállat, levágta az Istennel való kapcsolatot már a fogantatással, és levágta azzal, hogy a földi élet után még van folytatás, az Isten örök országa. És kedves testvéreim, még megdöbbentőbb, hogy ezt még lehet jobban fokozni, mert ezt a szakaszt még jobban megvágta, mégpedig azzal az írek bemutatták, hogy mit tudnak. Egy pár évvel ezelőtt még megszavazták azt, hogy, illetve nem szavazták meg az Európai Unió alkotmányát, mert keresztényellenesnek tartották, az elmúlt héten pedig megszavazták az abortusz törvényt. Milyen megdöbbentő? Nem elég, hogy levágjuk az emberi életnek az elejét, elvágjuk a természet felettivel való kapcsolatunkat, az emberi életnek az elején is, meg a végén is, hanem még azt is szabdaljuk. Még van lejjebb, vagy lehet még lejjebb? Tehetjük fel a kérdést. Nem beszélve az emberi életnek a végéről, amikor kegyes halálnak hazudjuk az eutanáziát. Nem ragozom tovább ezt nagyon jól tudjuk, és nagyon jól átérezzük ennek a jelentőségét a mai napokban az életünkben. És arra kell gondolnunk, hogy mégis, aki az egyház színe elé merészkedik, azt mondja, hogy a te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején. Ha ezt mondom, és a ferences irodalomra hivatkozok, ha ezt mondom, hogy Stabat Mater, akkor mindnyájan egyértelműen a fájdalmas anyára gondolunk, a Stabat Mater Dolorózára. Jacopone da Todi, ferences testvérünk az 1200-as években, aki ezt a gyönyörű szép művet írta, nagyon kevesen tudják, hogy ennek írt egy ellentét párját is, mégpedig a Stabat Mater speciózát is. És az a megdöbbentő az egészben, kedves testvéreim, hogy a Stabat Mater dolorózát, amit nagybőjtben rengetegszer éneklünk, és ahány nagy költünk volt, mind vette a bátorságot és merészséget, hogy lefordította. A Stabat Mater speciózá, ami karácsonykor a boldog anyáról szólna, egyetlen költő nem merte venni a merészséget, hogy lefordítsa, egyedül egy ferences atya, Szedő Dénes atya. Akárhogy kerestük a magyar irodalomban, nem találtuk a magyar fordítását, csak részleteket olvasnék fel, és összehasonlítva csak szemelvényeket olvasnék föl, hogy mennyire összekapcsolódik, és így féloldalas éppen ezért egy picit a lelki életünk, ezt így kimerem mondani. Mert amikor a fájdalmas anyára tekintünk, az ő fordításában olvasom, és éppen ezért kicsit furcsa lesz a Stabat Mater Dolorosa is, de csak azért, hogy a párhuzamot is halljuk ki belőle. Az első verszak az így hangzik: áll az anya merő bánat tövében a keresztfának, fia függvén ágain, felfel csukló zokogása kívül belül rázta, karddal járta őt, át őt a kín. És ezzel szemben a karácsonyi boldog anyához így hangzik egészen bájosan: áll az anya szép virágszál kisfiának jászolánál, vigadozva boldogan. Buzgó szívét a vigasság hullámai áthatották, hömpölyögve gáttalan. Milyen gyönyörűséges kontraszt, és nem tudjuk miért nem vállalkoztak nagy-nagy kiváló világhírű költőink arra, hogy vegyék a bátorságot és merészséget, hogy lefordítsák, és ez megtalálható Szedő Dénes atya műveiben, ez a két fordítás. De és nem olvasok többet belőle, mert nagyjából hasonló a lüktetése, de ott van benne az, hogy át meg át szövi az öröm és a bánat egész életünket. És ahogyan át meg át szövi az öröm és a bánat a családjainknak az életét is. És elég arra gondolni, hogy mennyi kísértés, mennyi külső behatás éri és érheti családjainkat, és ahol nem erősek, ott bizony megtörnek, vagy megtörhetnek. Van-e újra és újra bátorság a házasokban, a családtagokban, férben és feleségben újra ide merészkedni az Isten szín elé, és újra átélni ezeket a szavakat, amelyeket a nászáldásban kaptak, hogy a te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, és érezzék, hogy mellettük állasz munkájuk közben. Milyen megdöbbentő, erősségűek ezek a szavak. Ott valahol elsiklanak az örömnek a pillanataiban. De elsiklik az is, kedves testvéreim, hogy ezt mondjuk a nászáldásban, előtte pedig ugye az esküt mondja el az ifjú pár keresztretett, feszletetett kézzel, Isten engem úgy segéljen. Amikor beöltöztettek a rendnek a ruhájába, akkor 18-19-20 évesen, akkor a kezünkbe nyomták a feszületet, és fel kellett olvasni Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt szavait: nem akarok mással dicsekedni, mint mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, általa keresztre feszítették nekem a világot, és én is keresztre vagyok feszítve a világ számára. Az ember ott áll 18-20 évesen, levették róla a szép ünnepi zakóját, levették a nyakkendőt, marad a fehér ing, és utána ráadják a rendnek ezt a szép barna ruháját, és jó kezdet. Ráteszi a feszületre a kezét, és azt mondja: nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. De a házasságkötésnél ugyanezt történik. Az örömben, fehér ruhában itt áll a menyasszony, mellette áll a vőlegény, és az öröm pillanataiban ráteszi a feszületre a kezét, és azt mondja, hogy Isten engem úgy segéljen, el nem hagylak téged semmiféle bajodban. Kedves testvéreim, így ér össze az papi szerzetesi élet és a családi hivatás itt a kereszt pillanataiban. Milyen megdöbbentő. Amikor bejelentettem otthon, hogy pap akarok lenni, akkor édesanyám azt mondta egy ilyen gyengébb pillanatában, hogy fiam, imádkoztam én nagyon sokat papi meg szerzetes hivatások, de mély pont te. Miért nem a szomszéd? Na, szóval ez tényleg ez így volt. Aztán nagyon megbarátkozott a gondolattal, aztán mire örök fogadalmat tettem meg mire eljutottam, hogy pappá szenteltek, nagyon megbarátkozott a gondolattal, de ez annyira örökre bennem maradt. Miért pont te, fiam? Hát mert engem hívott a Jóisten. Aztán persze támogatott teljes melszélessége és teljes bedobással, meg még többet imádkozott, értem, de valahol ez megdöbbentő volt. Imádkozunk papi és szerzetes hivatásokért, de kedves testvéreim, én mindig hozzáteszem azt, hogy ugyanolyan fontos magyar családjainkért is imádkozni, mert ha nincsenek magyar családjaink, nem lesz papi meg szerzetes hivatásunk sem, az is biztos. Mert hogy a családnak a reménye a gyermek, a jövő. És hogyha nincsen gyermek, nincs jövő, nincs utánpótlás, akkor ne várjunk arra, hogy papi és szerzetes hivatások is lesznek. És ahogy mondtam, hol ér össze a család és a papi szerzetes hivatás? Ott a kereszt alatt. Amikor nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével az öröm pillanataiban is, amikor patakzik a könnyem az örömtől, hogy úgy de szép, hogy most rám adták ezt a szép barna ruhát, meg a menyasszony, meg a vőlegény is, amikor örvend egymásnak az Isten színe előtt, akkor azt mondják, hogy én téged el nem hagylak holtomiglan, holtodiglan. Nagy titok ez, mind a kettő. Nagy titok ez, hogy az Isten miért hív valakit család alapításra, és miért hív kiemelten papír szerzetesi hivatásra. De ott van, hogy egész életünket a fájdalomnak és az örömnek a kettőssége kell, hogy vezessen. És hiába is tiltakozunk a fájdalom ellen, és hiába is szeretnénk azt mondani, mint Péter apostol fönn a színeváltozás hegyén, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, álljon meg az idő, maradjunk itt, ahol vagyunk, mert olyan jó itt. csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek és Illésnek egyet, mi a földön is el leszünk, csak hagyd legyünk veled. És Jézus azt mondja, hogy vissza kell menni a szürke hétköznapokba. Péter, még nem érted, majd megfogod a kellő időben érteni. Nos hát ezeket a titkokat is, amikor az örömről és a fájdalomról elmékedünk az életünk során, ideig, óráig elfuthatunk előlük, meg ki tudjuk kerülni, de van valami, ami nagyon fontos, mégpedig azt, hogy örökre nem tudjuk elkerülni. Ahogyan láthatjuk a fájdalmas anyának az életében, hogy a 7 törből 4 darab egy napon éri, és elviseli, és ott áll a kereszt alatt fájdalmas anyaként, úgy nekünk is példát ad erre. És az örömben sem marad el Szent Fia mellől. Kedves testvéreim, én ezekkel a gondolatokkal imádkozom újra és újra szent magyar családokért, hogy mindig legyenek hűségesek, akik igenis hűségesek egymáshoz. A rendszerváltozás környékén valaki, egy politikus, megmosolyogtató módon azt bírta mondani, hogy mi olyan családot akarunk, ahol az édesapa férfi és az édesanya nő. Emlékszünk erre a mondatra? Azt hiszem, hogy kevésbé, de akkor mosolyogtunk rajta. És profétikusak voltak ezek a szavak sajnos a mai világban. Láthatjuk, hogy igenis ki kell mondani. Brüsszel eljárást akar indítani ellenünk azért, mert az alkotmányban az van benne, bocsánat, az alaptörvényben, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. Azt mondták, hogy túl maradi Magyarország. Milyen megdöbbentő, mit akarunk akkor? A küzdelmet, a harcot nekünk kell megvívni, elsősorban imádsággal, kitartással, hűséggel. Kedves testvéreim, én azt kívánom, hogy valóban az Isten áldása legyen magyar családjainkon, azokon a családokon, ahol az édesapa férfi és az édesanya nő, egy férfi és egy nő életre szóló közössége, kölcsönös szeretetben, tiszteletben, megbocsátásban. Ez a magyar jövő záloga, és ez tulajdonképpen a magyar életünknek is a megváltása, ha így lehet fogalmazni, és tegyük hozzá, hogy ott van mögöttünk a szűzanya, aki a fájdalomban a fájdalmas anya, az örömben pedig az örvendező édesanya, és akkor nincs mitől félnünk, ha az ő segítségét és az ő közbenjárását kérjük. Amen.
Lengyel Donát atya konferencia beszédét hallották a családról, amely a Budapest Városmajori templomban hangzott el szeptember 7-én.
Mária Rádió.
Jótékonysági koncert a Mária Rádióért. A Spirit zenekar Borsovszky Tibor vezetésével jótékonysági koncertet szervez a Mária Rádió számára október 13-án 19 órakor a 13. kerületi Lehel téri Szent Margit templomba. Fellép a Kuvadis zenekar, a Spirit zenekar, Kilin Ildikum művésznő, a Miénk együttes, Kaiser László magyar költő, író, szerkesztő és a Csepeli Auth-Henrik Fesztivál fúvós zenekar. Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 13-án 19 órakor a 13. kerületi Lehel téri Szent Margit templomba.
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.
hírek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.